csápjaim a... Úgy, ez is a helyén van. Indulok!
Na látod, megy ez, mint a karikacsapás. Ússzatok ki! Amíg ideértek, búvárruhát öltök, és mindjárt folytatom újdonsült vízirobotterünk oktatását.
Na, versenyezzünk, Mikrobi! Lássuk, ki ér előbb a partra! Egy, kettő, három!
Igor kapitány, nézze, milyen fura alakot öltött a plastikromátor képernyőjén a naprendszer központi csillaga.
És mi különös van rajta?
Egy órával előbb még szabályos, kerek koronként rajzolódott képe az ernyőre, most pedig tisztán a tojás alakja van.
Káprázik a szemed, Mark. Na persze, azért az sincs kizárva, hogy a plastikromátor romlott el. Innen-onnan 20 esztendeje szinte éjjel-nappal üzemben van. Nem csodálkoznék, ha hiba keletkezett volna benne. Engedj csak a képernyő elé.
Tessék.
Aha, hát ennek tényleg alaposan megváltozott a formája. Kapcsold be a tartalékkészüléket.
Már bekapcsoltam. Azon is ilyen alakot mutat a bolygórendszer napja.
Akkor nem a plastikromátorban van a hiba. Mi lehet ez? Hírét se hallottam ilyen formájú csillagnak. Te, Mark, szólj át telefonon a programozóba, és hívd ide a szüleidet. Együtt talán kiokoskodunk valamit.
Anyu! Igor kapitán kéri, hogy apával együtt gyertek a parancsnoki toronyba. Hogyan? Egyedül vagy? Hű, persze, erről megfeledkeztünk. Akkor csak téged várunk, de már is gyere!
Hol vannak a többiek?
Kutas doktor a delfinidák barlangjaiban bóklászik Mikrobival, Edda és apa pedig helikopterről a tengert figyelik, nem tűnnek-e fel a környéken ragadozók.
Nem tudom, mire megyünk most Torak nélkül. Ő volt közöttünk a legalaposabban képzett csillagász. Ha élne, valószínűleg egy-kettőre magyarázatát lelni ennek a különös jelenségnek.
Mi újság, kapitány? Maguk is észrevették, hogy milyen gyorsan emelkedik kint a hőmérséklet?
Emelkedik a hőmérséklet? Mióta?
40 perccel ezelőtt még csak 20 fok volt a szigeten. Most pedig 30-nál is többet mutatnak a külső hőmérők.
Nézd, anyu, a plastikromátort! Mit szólsz? Milyen fura alakja lett a napocskánknak.
Mindinkább ellapul a képe. Már olyan, mint egy tömzsi, fényes hurka.
Elképzelhető, hogy a csillag alakjának változása és a hőmérséklet emelkedése közt valamilyen összefüggés van?
Ki tudja. Mark, hívd rádión a helikoptert.
Igen.
Beszélni akarok Maronnal.
Itt Maron. Minden rendben, kapitány. A kábeles összekötetés kitűnő. Állandó kapcsolatot tartok kutassal.
Mondja meg neki, hogy Mikrobival együtt azonnal emelkedjék felszínre, és jöjjenek az űrhajóba. Mihely partra kerültek, maguk is térjenek vissza a helikopterrel.
Valami baj van? Eddig a lehető legjobban ment minden. Igaz, egyre kellemetlenebbül meleg van itt a vezetőfülkében.
Éppen ezért kell azonnal visszajönniük.
Tehát mi történt?
Egyelőre csak annyit tudunk, hogy eddig nem tapasztalt természeti jelenség van kialakulóban. Miután sejtelmünk sincs róla, hogy miben áll voltak éppen, és milyen következményei lesznek a jelenségnek, minden esetőségre fel kell készülnünk.
Rögtön értesítem kutast. Néhány percen belül mindnyájan az explorátorban leszünk.
A hőmérséklet emelkedése kétségtelenül annak a következménye, hogy a bolygórendszer napja felől egyre erősebb sugárzás éri az égitestet. Figyeljék a világításmérőt. Nem emlékszem rá, hogy valaha is ennyire kilendült volna a mutatója.
Hát, ha felrobbant a csillag.
Nem. Az ilyen csillagkatasztrófák sokkal hevesebb fényjelenséggel járnak. Ha a csillag felrobbant volna, az explorátor azóta már halompor lenne.
Egyetlen elfogadható magyarázatot tudok elképzelni.
Mire gondol?
A világ mindenségben sok a kettős csillag. Lehetséges, hogy itt is két csillag kering egymás körül a rendszer tömegközéppontjában.
Hogy ezt nem vette észre leszállás előtt, Torak?
Ha olyan pályán közelítettük meg a naprendszert, hogy adott irányból nézve a két központi égitest takarta egymást, könnyen elkerülhette figyelmét ez a körülmény.
Számolni kell tehát azzal, hogy az egyik csillag mind közelebb kerül hozzánk, és hamarosan olyan hőség lesz, hogy minden élőlény, talán még maga a bolygó is megsemmisül.
Nem. Ezt kizártnak tartom, kapitány. Ha helytáll Irin asszony feltételezése, akkor kétségtelenül nem most először alakul ki ilyen konstelláció a bolygórendszeren belül.
A hőmérséklet ilyenkor nem haladhat meg egy bizonyos mértéket, különben nem élnének többek között delfiniták is az égitesten.
Anyu! Igor kapitány! Szökőhegy közeledik! 20-30 méter magas vízfal nyargal felé.
Csoda.
Igen, ha ide ér, akkor el fogja borítani a sziketet.
Startolsz felkészülni! Mindenki foglalja el a helyét és szíjazza le magát. Mark, indítsd be a hajtómotorot.
Ez minden tenni való.
Ha csak ennyi lenne, nem igyekeznék gyorsított iramban a koponyádba gyömösölni, amit egy navigátornak tudni
kell. Mit segíthetek?
Felszállás után tájold be az asztrolokátort, mégpedig úgy, hogy valamelyik állócsillag képe pontosan az X és az Y tengely metszéspontjában legyen. Közben tarts szemmel a gyorsulásmérőt, és figyelmeztes, ha a mutató a felső határt jelző sávhoz közeledik.
Értettem, kapitány!
Amióta elhagytuk a földet, egyszer se voltunk ilyen közel a pusztuláshoz. Ha még a bolygón vagyunk, amikor a szökőár elérte a szigetet, a lezúduló víztömeg nem csak feldöntötte, hanem valószínűleg össze is törte volna az explorátor.
Miért nem jelezte a radar berendezés, hogy veszélyben van az űrhajó?
Mert egyikünk se gondolt arra, hogy egyszer szökőár is fenyegethet valahol, és így nem adtunk ilyen esetre programot a radarra kapcsolt elektroagynak. Bizonyos, hogy a radar is észlelte a közelgő áradatot. Az elektroagy azonban programhián nem tudott mit kezdeni a kapott jelzéssel.
Látod, Edda, ez volt és ez lesz mindig az alapvető különbség az ember és az alkotása, a gép között. A legtökéletesebb gép is csak annyit tud, amennyire az eseményeket felmérő, az összefüggéseket mérlegelő ember megtanítja.
Ha elcsendesedett a tenger és lehűlt a levegő, visszatérünk a delfiníták bolygójára?
Ehhez előbb tanulmányoznunk kellene innen a világűrből, hogy milyen pályán kering egymás körül a két központi csillag, mennyi a keringési idejük, és milyen időközönként alakul ki a mostanihoz hasonló helyzet a bolygón. Sajnálom, kutas doktor, de le kell tennie arról, hogy még egyszer viszontlátja a delfinidáit.
Hát igen, most már magam is amondó vagyok, hogy nincs értelme várni, amíg ismét leszállhatunk valamelyik szigetre.
Nos, szólj ehhez, Edda! Ezért kellett nekem kitanulni a búmár mesterséget.
Meglásd, hasznát veszed még új tudományodnak. De mondja, kutas doktor, miért tett le ilyen hirtelen, váratlan arról, hogy tovább kutassunk a bolygón?
Mert nem hiszem, hogy a másutt élő delfinidák sokban különböznének azoktól, akiket megismertünk.
Erről jut eszembe, milyen eredménnyel járt búvár kirándulásuk mikrobival?
Na gyere ide, te póklábú, és meséld el magad, mit láttál odalent.
Hát, abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ők maguk csinálták azt a sok szerszámfélét, amíg köztük voltam, nyomát se látom, hogy ilyesmivel foglalatoskodnának.
És mivel töltik idejüket?
A fövénye heverésznek, vagy a barlang útvesztőbe tévedt halakra vadásznak. Elkapnak egyet a mancsukkal, néhányat roppantanak rajta, aztán szőröstül-bőröstül a szájukba gyömözölik.
Abból mit láttál, hogy tényleg használják-e, és ha igen, mire használják egyik vagy másik szerszámukat?
Sok kőből faragott, hosszú nyelű bunkó hever mindenfelé. Ha nagyobb termetű állat kerül elébük, felragadnak egy ilyen kőbunkót, és azzal csapják agyon.
Aztán mit kezdenek a zsákmánnyal?
Feldarabolják, és közösen bekebelezik.
Nem marakodnak rajta?
Nem. Ahányan hozzáférnek, körülveszik, és békésen falatoznak, amíg tart a koncból.
Mivel darabolják fel?
A ti késeitekhez hasonló alakú, élesre csiszolt kövekkel vágnak, fűrészelnek le maguknak egy-egy harapásra valót. Ha nem saját fotocellámmal láttam volna, sosem hinném el, milyen ügyesen bánnak vacak kőbicskáikkal.
Remekül megoldottad a feladatot, Mikrobi. Látod, már csak azért is érdemes volt megtanulnod úszni. Kutas doktor, megvan elégedve csupa agy mikroroboterünkkel?
Hát, ami igaz, igaz. Jó részt neki köszönhetem, hogy végül is mindent megtudtam a delfinidákról, amit tudni szerettem volna róluk.
Csupán az nem fog már soha kiderülni, miért nem zavarja őket a fény, amikor a szigeten császkálnak, és miért félnek tőle annyira odalent a barlangjaikban.
Az volna érthetetlen, ha nem így lenne. Emlékszik rám, Aron, mit tapasztaltak Igor kapitányék, amikor a hőmérséklet emelkedni és a tenger háborogni kezdett?
Igen, a központi csillag felől egyre több fény érte a bolygót.
És ennek következtében nem csak a tengerfenéken, de még a víz alatti barlangokban is mind világosabb lett. mi sem természetesebb, mint az, hogy a delfinidák tapasztalatból tudják, mi következik ilyenkor. Tudják, hogy amikor fent, hova tovább forpontig hevül a levegő és a tenger felszíne, amikor iszonyú szökőárak hömpölyögnek el fölöttük, akkor csak a barlangjaik mélyén, a legrejtettebb zugokban vannak biztonságban.
Nos, ha már Kutas doktornak is az a véleménye, hogy minden érdemlegeset tudunk a delfinidákról, tényleg nem marad más hátra, mint hogy tovább álljunk egy égitesttel.
Melyik bolygóvilágot vesszük célba?
Innen hozzávetőleg 6 fényév távolságra van egy 3-as naprendszer. Elképzelhető, hogy egyiknek vagy másiknak a bolygói közt akad olyan, amelyik élethordozója. Következő feladatként azt tűzném ki célul, hogy kíséreljük meg e 3-as naprendszer titkait feldelíteni.
6 fényév, több mint 50 billió kilométer. Hosszú éveken át vad rohanás a világűrön keresztül. És közben minden másodperccel egyre távolabb, még messzebb kerülünk a Földtől.
Ugyan, anyu, miért mondod ezt ilyen szomorúan?
Csendesebben, már csendesebben. Ti holnap látok, talán sosem tudjátok majd megérteni, átérezni azt, amit édesanyátok akaratlan kifakadása nekünk többieknek elárul.
Tehát van nagyszerűbb dolog, mint égitestről égitestre vándorolni a végtelen világűrben.
Te és Edda egy csillagok közt száguldó űrhajón születtetek. Számotokra az explorátoron kívül a gépagy bolygóinak népe, a kristálylények és a delfinidák jelentenek való világot. A mi égitestünk, a távoli föld képe csak ködös sejtésként él bennetek. Hogy is vágyódhatnátok utána? Beszéljen, Irina, mi nyomja a szívét?
Szeretném még egyszer látni a földet. Ennyi az egész. Hiszen már akkor is fél emberöltő telne el indulásunk és érkezésünk közt, ha a létező legrövidebb pályán most, nyomban hazafelé indulnánk.
És ehelyett épp ellenkezőjét tesszük annak, amire gondol, Irina.
Ellenkezőjét? Nem azt mondta, hogy újabb 6 fényévre való távolságot hagyunk hátra, mire az explorátorral azoknak a csillagoknak a térségébe érkezünk?
Ez igaz, ám közben nem távolodunk a Földtől, hanem másik pályán ugyan, de közeledünk hozzá. A 3-as naprendszer, az Alpha Centauri ugyanis tőlünk most valóban 6, a Földtől azonban már csak 4 fényév távolságra van.
És ha a 3 naprendszer egyik bolygóján sem találunk értelmes lényeket, vagy éppenséggel olyan a bolygók felszíne, hogy le sem szállhatunk rájuk, akkor merre veszik utunkat?
Merre? Akkor irány a Föld. Irány a Föld!
Hangzott Mikróbi és a holnaplátók. Kedves hallgatóink, Botond Bolics György fantasztikus rádiójáték sorozatát közvetítettük. 3. történet, 3. rész. Irány a Föld. Ismertetjük a szereposztást. Mikróbi Csákányi László, Mark Petrik József, Edda Kóti Kati, Igor kapitány Bicskei Tibor, Irina Loránd Hanna, Maron Bodor Tibor, Kutas doktor Rutkai Ottó, narrátor Kovács P. József. Zenéjét összeállította Erős Ágota, dramaturg Bújtás Amália, rendezte László Endre.